Kedves kollégák, kedves vendégeink, hölgyeim és uraim! Maga csak a nyakamban, magamon tartom a maszkot, hogy láthassák, milyen színes hang van a ültében és a gondosan megválasztott maszk között. Hogyha kigyönyörködték ebben magukat, akkor mutatok még egy másik látványt, íme itt van a kezemben a bent adandó könyv. Ha valaki most azt gondolná, hogy ő már látott egy ilyet, akkor igaza volna, ugyanilyen kemény táblás kötésben, ugyanilyen elegáns szürke színben, ugyanennek a 16. századi metszőnek másik illusztrációjával a címlapján jelent meg 2013-ban egy másik kötet, és ennek van némi jelentősége akkor, amikor ennek a most soron következő kötetnek a tartalmát szükséges méltatnunk. Annak a korábbi 7 évvel ezelőtti kötetnek az volt a címe, hogy Hagyomány és kritika. Körülbelül csak fele akkora terjedelmű volt, mint a most megjelent kötet, mégis szerves közöttük az összefüggés. Azok voltak azok a kritikák, bírálatok, recenziók, amelyeket Tüskes Gábor adott a tudományos közéletnek az elmúlt 30-35 év során, míg ebben a most bemutatandó kötetben vannak azok a bírálatok, amelyeket ugyanezen időszak alatt kapott a saját munkáira, könyvkiadványaira. Akkor, amikor akár egyiknek, akár másiknak a műfajiságát, a gyűjtemény szervező alapelvet mérlegeljük, akkor a következő megfontolások kínálkoznak az alapvető kontextualizálást elvégző belátásokként. Recenziót, kritikát, bírálatot kapni nem járulékos eleme az irodalomtudomány művelésének, nem járulékos eleme a bölcsészettudományok művelésének, egyáltalán a humántudományok bármelyikének, hanem a közege. Természetes, otthonos, magától értetődő visszajelzések közege. Egyben a kollaboráció formája, egy olyan hagyományos műfaji kategória, amelyet azért biztosít számunkra a hagyomány, hogy lélegezhessünk a befogadott művel, visszajelzést adhassunk rá a saját belátásainkkal, ismereteinkkel, adatainkkal, összefüggések belátására megnyílott perspektíváinkkal hozzátehessünk valamit, tovább gondolhassuk, továbbfejleszthessük azt, amit olvassunk. Ez az alkotó tovább gondolás pedig a lehetőségek határai között több legyen annál, mint puszta deskripció. Nem pusztán a kiadvány statikus, passzív befogadása ismertetése, hanem játék, továbbfejlesztés, mindannak újabb kombinációkba hozása, ami az adott kötetben olvasható volt. Ha így tekintünk erre a műfajra, akkor azonnal látjuk, hogy legalább 3 különböző perspektívában nyitható meg egy ilyesféle gyűjtemény értelmezése. Egyrészt nyilvánvalóan mindkét kötetben a 20. századi magyarországi kritika történet forrásainak a közzétételére került sor. Ha pedig valaki egyszer majd kíváncsi lesz a 20., sőt most már 21., hiszen 2 évtized már a 21. században nyúlik belé, ennek az időszaknak a kritika történeti gondolkodására, akkor valami olyasmit fog művelni, amit az Irodalomtudományi Intézet egyébként az 1970-es évek óta művel, kritika történeti számbavétel, az irodalomról való gondolkodás, az irodalmat illető teoretikus belátások szintetizáló összegzésének igényével fog közelíteni az anyaghoz, akkor pedig ezeknek a köteteknek az anyaga eligazítja majd őt, vagy legalább orientálja majd őt azokban a kérdésekben, hogy mi volt az értelmezésnek, az értékelésnek, a normaképzésnek a legitim eljárásrendje, ezt milyen szemléleti belátások mentén, milyen módszertani eljárások alkalmazásával vitték véghez. Ennek során tehát melyek voltak, melyek lehettek az érvényes, sőt értékesnek minősülő megszólalás szakmai normái, normarendszerei. Hallatlanul fontos dolog, egy egész szellemi közeg eligazító koordináta rendszereit megrajzoló belátások rendszere áll össze ezekből a kérdésekből. A második perspektíva, hogy ezek az írások nyilvánvalóan tudománytörténeti források is. Az adott esetben elsősorban a kora újkor természetét, annak mind irodalmiságát, mind eszmetörténeti kontextualizálását, beágyazását elvégző kötetkiadványok fogadtatása, egyben az illető korszakra vonatkozó mind irodalmi, mind eszmetörténeti belátások egymásra épülését, mértékét, rendszerezhetőségét, fókuszpontjainak követhetőségét teremti meg, tehát tudománytörténeti érdeklődést is kiszolgál. Harmadrészt, és nem utolsó sorban, ezek egyben intézménytörténeti források. Az adott konkrét esetben az Irodalomtudományi Intézet 18. századi osztálya működésének dokumentumai, amelyek egy egész kutatóközösség fókuszpontjaira, nehézkedési pontjaira, a hazai tudomány művelésének terepén elfoglalt pozíciójára, látáskörének szélességére vonatkozó belátásokat engednek majd meg. Engedjék meg, hogy elsősorban ebben az utóbbi értelemben haladjunk most végig a kötet szerkezetén beosztására benne foglalt értékeken. Elsősorban ez legyen az a metszet, amely lehetőséget ad eligazodásra az anyagban, amelyben egyáltalán nem könnyű eligazodni, már csak a benne foglalt korpusz méretei miatt is. Megtudjuk a rövid szerkesztői előszóból, hogy mintegy 170 kritika közül kerültek kiválogatásra a kötetben közzétettek. Megtudjuk azt tehát, hogy ebben a válogató gyűjteményben mintegy 120 kritikai írás olvasható. Ez a 120 kritikai írás 48 könyv kiadványról készült. Ez hajmeresztő adat, lélegzett elállító adat, tehát 30-35 év alatt nem kevesebb, mint 48 kötet kiadvány fűződik, egészében vagy részleteiben Tüskés Gábor nevéhez. Benne vannak a számban szerzői monográfiák, benne vannak tanulmánykötetek, benne vannak természetesen társszerzővel készített tanulmánykötetek, benne vannak olyan sok szerzős tanulmánykötetek, amelyeknek szerkesztője vagy társszerkesztője volt, benne vannak szövegkiadások, bibliográfiák, repertóriumok, kiállításkatalógusok, egészen tárgy, egészen szort az a műfaji mező, amelyről tanúságot tesznek a kötetbe válogatott kritikák. Rendkívül vonzó és nagyon nehezen túlhaladható vonása a kötetnek, a kötetbe foglalt válogatásnak, hogy egyáltalán nem csak a magyarországi mezőny visszajelzéseit tartalmazzák az írások erre a 48 kötetre. Maguknak a köteteknek is jelentős része külföldön megjelent, vagy idegen nyelven megjelent kiadvány, amelyeket angol, francia, német, olasz, spanyol, orosz és cseh nyelvű kritikai visszhang is visszaigazol. A kötetbe foglalt írások csoportosítása tematikus, 7 nagy csoportra plusz egy 8-ra vegyes tartalmú tanulmány kötetekre oszlik. Csupán megemlítem ezt a 7 alapvető besorolási tematikát, és engedjék meg, hogy az említett intézménytörténeti szempont jegyében mindegyik kategóriánál megemlítsem azoknak a társszerzőknek a nevét, akik az illető csoportba fölvett alapkiadványok a 48 kötetes kiadvány esetében társszerzői vagy közreműködői voltak Tüskés Gábornak. Rögtön érteni fogják, hogy ez a kritikai visszhang nem egy személyben Tüskés Gábor munkásságára vonatkozó kritikai visszhang, hanem az általa irányított, működtetett kutatói közösség együttes egészére vonatkozó visszajelzéseket tartalmaz, német esetben egészen kiterjedt szerkesztői közreműködői névsort kell említenem. Az egyszerűség kedvéért csak magyarországi kutatókat említek, közel ugyanennyi azoknak a külföldi kutatóknak a száma, akik bekapcsolódtak a kötetek elkészítésébe. Azt hiszem azonban, hogy nagyon messzire kalandoznánk, ha valamennyiükön végig zomboráznánk, tehát hangozzanak el csak a magyarországi szerzők nevei, és gondolatban azt is zongorázzuk végig, hogy az illető szerzők közül hányan vannak, kik azok, akik nem csak szerzőtársak, hanem egyben a Irodalomtudományi Intézet 18. századi osztályának munkatársai is voltak mindezen évtizedek alatt, vagy már Tüskés Gábor vezetésével, irányításával, vagy akár az őt megelőző időszakban, az előző osztályvezető irányításával, hiszen a kötet ékes tanúbizonyságát adja annak, hogy hagyomány történeti értelemben is kontinuus pozíciót foglal el, hát a 18. századi osztály megelőző évtizedekben véghez vitt kutatásainak egyfajta kiteljesítését, folytatását, szintetizálását is. Azt mondja az első tematikus gyűjtő cím, hogy a vallási kifejezés formákkal foglalkozó kötetekre vonatkozó bírálatokat közöl. Ide nyilván a népi vallásosság különböző formáival, például a búcsújárással kapcsolatos kötetek tartoznak, és a tanulmánykötetek, kötet publikációk e köréhez egyetlen társszerzőt találtam a bírálatok alapját megteremtő kötetek között, őt Knapp Évánnak hívják, nyilvánvalóan a legrégebbi kontribútor a kötetben recenzióval illetett köteteket illetően, a legkövetkezetesebb is, a legtöbb esetben ő lesz az, az ő neve lesz az, amelyet majd még hallani fogunk, hogy lám ebben is, meg a következő, meg még a harmadik tematikai egységben is társszerző tudott lenni Tüskés Gábor mellett, és nyilvánvaló az is, hogy a tematikai kategóriák elkülönítése ugyan egészen világos episztemikus disziplináris rendben történik, sorrendjük azonban a tudósi életpálya által kirajzolt. Itt azért vallási kifejezés formákra vonatkozó írásokkal indulunk, mert Tüskés Gábor személyes életpályája volt olyan, hogy ebből a közegről, folklorisztika köréből érkezett, a néprajztudomány által is erősen kiképezve érkezett meg a kora újkori magyar irodalom kutatásának. A következő nagy tematikus panel a szó és kép címet viseli, nyilvánvalóan a vizualitással foglalkozó kötetek kritikai visszhangja olvasható ebben a fejezetben, többek között a barokkori kis grafikákkal, Eszterházy Pál saját ugye, képgyűjteményt és azok értelmezését magába foglaló kötetével, egyáltalában a barokkori emblematikával foglalkozó írások, kötetek visszajelzése, a szerzőtársak pedig, akik ezeknek a köteteknek a hajdani elkövetői voltak, Szilárdi Zoltán, Knapp Éva és Galavics Géza. Még élénken emlékszem arra a beszélgetésre, ez valamikor a 80-as, 90-es évek fordulóján lehetett Tarnay Andor professzor eltés dolgozó szobájában, amikor az újdonság volt, de a korábbi folklorisztikai kutatásokhoz képest már a következő stádium, hogy a Tüskés házaspár, Tüskés Knapp Éva házaspár érdeklődési iránya a vizualitás felé fordul. Megpróbálják szintetizáló igénnyel a kora újkor, vagy legalább a barokkor 17.-18. század képiségét szintetizáló vizsgálatnak venni alá. Ennek a termése már 30-35 év elteltével itt kritikai visszaigazolásban összegyűjtve olvasható. A harmadik nagy tematikus panel az egyházi irodalom különféle műfajaival foglalkozó köteteket, azok a kritikai visszhangját tartalmazza. Tüskés Gábor mellett főszereplője ezúttal is Knapp Éva. A műfajok közül pedig, amelyek itt kritikai méltatás tárgyai lesznek, az elbeszélő tárgyú exemplum irodalmat emelnék ki, hiszen ez nem csak tanulmányok, tanulmánykötetek, hanem monográfiák, magyar nyelvű és idegen nyelvű monográfiának is tárgya volt, erre még visszatérünk. A negyedik tematikai metszet Mikes és Rákóczi. Kezdve attól az 1992-es tanulmánykötettől, amely akkor Mikes születésének 300. évfordulójára emlékezett, több szerzős tanulmánykötet volt, folytatva Pop Lajos, 18. századi osztály korábbi vezetője, monográfiáinak sajtóalá rendezésével hátrahagyott kéziratokból, folytatva a Mikes körüli tevékenység nagyon sokféle jelével, például a róla készült bibliográfia megjelentetésével, műve, főműve, francia nyelvű és orosz nyelvű fordításban való megjelentetésével, faksimile kiadásban való megjelentetésével a ma Egerben kézirat faksimile kiadásával. A halálának 250. évfordulója alkalmából megrendezett kiállítás katalógusával, aztán folytatva Rákóczival, csak a lényeget mondom, például a meditációk latin-francia kétnyelvű kritikai kiadásával, például a Confessio Nes angol nyelvű fordítás kötetének megjelentetésével. Egészen népes a szereplő gárda, most csak ugyan a 18. századi osztály sok tagjának a nevét említeni fogom, nem csak őket, de elsősorban őket. A jelenből, közelmúltból, meg a távoli múltból is. Hopp Lajos, Pintér Márta Zsuzsanna, abban az időben, amikor ő még nem az egri egyetem dékányaként, hanem az irodalomtudományi intézet 18. századi osztályának munkatársaként működött. Tóth Ferenc, aki ma is a Bölcsészettudományi Kutatóközpontban dolgozik, nem a történészként. Kun Zsuzsanna, Macák Ibolya, Knap Éva, Lengyel Réka, Csörszlumen István, Hegedűs Béla, Téri Balázs, Kovács Ilona. Hadd tegyek itt egy szoros kivételt, egyetlen külföldi kolléga nevét hadd említsen meg. Ez azonban elkerülhetetlen kedves belső kötelességem, hogy barátunkról, Gyuri Pavlovics Gusevről tegyek említést, aki e hónap első napján vette át a Balassi műfordító nagy díjat. Egész életművéért persze, de többek között azért a kiadásért, amelyet azért az orosz nyelvű fordításért, amelyet Mikes Kálmán főművéből készített. A következő nagy tematikus egység azt a címet, azt a tematikus összegző keret megjelölést kapta, hogy itt a tárgy és kapcsolat történettel, valamint a neolatin irodalommal foglalkozó kötetek kritikai visszhangja összegeződik. Ilyen kötetek voltak azok, amelyek a magyarság kép történeti alakulásával foglalkoztak, a magyar és a német irodalom kapcsolatrendszerének lehetőleg kiterjedtebb koraújkori áttekintését adták, az EGRI 1552-es ostrom nemzetközi visszhangjáról válogató szöveggyűjteményt antológiát tettek közzé, a két Zrínyi, a várvédő meg az eposzíró európai visszhangját tárgyalták, vagy éppen olyan nemzetközi vándor témák irodalmi alapanyagok, mint a Fortunatus és ehhez hasonló vándor témák nemzetközi szakirodalmát gyűjtő tematikus tanulmánykötetekké szerveződtek össze. Szerző és szerkesztőtársak ebben a szekcióban Knap Éva, Lőkös Péter, Bene Sándor, Csörszlumen István, Hegedűs Béla. Az ötödik tematikus egység tudomány és művelődés történettel foglalkozó kötetek kritikai visszhangját sökri egyben. Olyan kötetekét, amelyek Bot Péterrel foglalkoztak, tágabban és nagyobb népsorolvasást tartva a Historia Literaria koraújkori történetével egyáltalában, aztán a bölcsészet tudományok koraújkori 18. századi állapotával két hatalmas antológia formájában, az Eszterházi családdal, aztán társaságokkal, irodalmi szerveződésekkel, szabadkőműves formációkkal. Társárkövetők Csörszlumen István, Hegedűs Béla, Brecz Anna Mária, Lengyel Réka, Knap Éva, Tüskés Anna, Kis Margit. A hetedik szekció 20. századi irodalom és tudomány történeti tárgyú kötetek kritikai visszhangjáról ad visszajelzést, olyan kötetekről, amelyek Tarnay Andor tudósi arcélének és egyben magánemberi arcélének megrajzolásával foglalkoztak, Tüskés Tiborra emlékeztek, vagy Tersánszki Józsi erre egy művét értelmezték. Itt egyetlen társszerző mutatkozik, Brecz Anna Mária, egy társ szerkesztő az egyik kötet esetében. Amikor arról beszéltem, hogy a kollaboráció formáját jelentik azok a kritikák, amelyek mindezekről a kötet kiadványokról megjelentek, most ezt hadd pontosítsam egyetlen névfúrással, egyetlen olyan példával, amelyet a kötetben szereplő 41-nehány kötet publikáció közül csak egy esetében mutatok be. Ez az az Exemplum monográfia, amely egy eddig azt mondhatom teljesen ismeretlen, régen elfelejtődött, de nagy érvényességgel a figyelem középpontjába Tüskés Gábor által állított figura, Nádasi János Exemplum munkásságáról, különféle szerkesztési elvű, a kegyességi irodalom körébe, használati irodalom, a funkcionális irodalom körébe tartozó írásairól szólt. Négy recenzens egy-egy gondolatát idézem meg, négy egészen különböző gondolatot, amely az ő írásaikban azt mondhatni, hogy sarkalatos fontosságú, nincs is közöttük egybeesés, egészen világosan mutatja, hogy azonos szövegből kiindulva egészen különböző kontextusokba helyezték a kötetek anyagát, egészen különböző gondolkodási irányokat indított el bennük a dolog. Valamennyien megtették tehát azt, ami egy recenzens legnagyobb szolgálata a recenziált műszerzőjével, meg az egész tudományos közélettel kapcsolatban is. Tovább gondoltak, tovább fejlesztették, elmélyítették, kiteljesítették, más összefüggésekbe állították, összességében hasznosították mindazt, ami a kötetben olvasható. Mészáros István arra hívta fel a figyelmet, hogy ezek a mindenféle érdekes, általában latin nyelvű művek, ezek az időtlen keresztény lelkiség mindenkori interiorizálásában voltak érdekeltek, ez az ő műfajiságuk alapja, ezért különösen méltó tanulmányozásra és megbecsülésre. Kilián István a történeti statisztikai módszerről beszélt, mind a nyomdahelyek megmutatkozásában és annak rendszerezhetőségében, összegezhetőségében, mind az intertextuális kapcsolatok statisztikai kimutatásának a lehetőségében. Tóth István György a szóbeliséghez fűződő viszonyról beszélt, kedves kutatási területe volt a forradalomkor szóbeli tudásának kiterjedtsége és természete, másfelől történészként természetes érdeklődéstől vezettetve fölvetette azt a kérdést, hogy vajon hogyan kerülhetett Nádasi János Rómába. Életrajzot jól ismerik ugyan, azonban semmit sem tudunk azokról a motivációkról, összetevőkről, amelyek miatt nem csak a rend, a jezsuita rend, hanem az egész római katolikus egyház, egyházi életének középpontjában tevékenykedett, hetet, közel két évtizeden keresztül. Végezetül Bicske István két meghatározó dolgot is kiemelt a kötettel kapcsolatban. Az egyik ezeknek az exemplumgyűjteményeknek az additív szerkesztésmódja, amely a folklór műfajokéhoz teszi őket hasonlatossá, írott folklórként teszi megnevezhetővé, egy speciális teológiai anyagból készített folklorisztikus válogatásként teszi értelmezhetővé Nádasi János műveit, a másik kulcskategória pedig az antiregionalizmus kategóriája volt. Egyedül hallatlanul fontos gondolat, hogy hogyan lehet a jezsuita rend középpontjában olyan esztétikai és nem csak esztétikai gondolati eszmei hatásokat gyakorolni, amelyek a teljes római katolikus világra kiterjedő intenzitást képesek nyerni. Ahogyan látjuk, négy recenzens jól végezte a dolgát. Megtette azt, amit leginkább vagy a legtöbb, amit megtehetett, érdemi, továbbfejlesztő, gondolatilag elmélyítő aspektusokkal járult hozzá a mű értelmezéséhez. Értelemteremtő, kontextusban illesztő gesztusokat tettek, aktusokat gyakoroltak. A kötetnek van egy olyan írása, amely ebben a tekintetben kissé szkeptikus. Ezt Monok István követte el, aki hát különbséget tett a valóságos kritika és a könyvet csupán ismertető, a statikusan felmondó ismertetés műfaja között, az utóbbit ugye a Buchbesprechung műfajával nevezte meg, és arra hívta fel a figyelmet, hogy ezek nagyon sok személyes aspektus által meghatározott dolgok, nem szintézis lesz belőlük, hanem valamilyen személyi továbbfejlesztési irány. Hogy milyen ez a személyes érdeklődés, amikor vezeti valakinek a tollát, arra Kovács Sándor Iván kritikája tartalmazza a legpregnánsabb példát a kötetben, aki Hopp Lajos egyik monográfiáját értékeli, és hát sok szemléletes példája közül csak azt idézem fel, amely a leginkább megmutatja, hogy miért gondol, Pop Lajos szövegében van egy hosszú, szemléletes, nagyon érzékletes szövegrész azzal kapcsolatban, hogy Rákóczi meg Mikes hogyan hajóztak el Dunkerque sziklái mellett, amelyeknek a csitkézett szikla hullata miféle hatással lehetett Mikes Kelemenre. Kovács Sándor Iván pedig azt mondja, hogy ez valóban rendkívül érzékletes leírás, miközben Mikes épp szundikált a fedélzeti szénárnyékban, tehát ő erről keveset tudhatott, ez egy újkori, egy jelenkori értelmező, kontextus teremtő művelete, amely az értelem kiteljesítés szempontjából számunkra releváns, megfejt valamit Mikes környezetéből, ezt azonban nem Mikes látta, hanem ezt Pop Lajos láttatta Mikessel. Maloknak az tehát a véleménye, hogy ezt éppen ennek a kötetnek a pár darabjáról, a 2013-as bírálatgyűjteményről írja, hogy olvasónapló nem egyenlő monográfia. Az olvasónapló személyes érdeklődés, a személyes fejlődés, személyes kapcsolatrendszer, a személyes reflexiók, bármely kiterjedt és bármely igényes története nem monografikus megközelítés szintézisét hozza létre, ezt az olvasó teremtheti meg saját háttértudásának bekapcsolásával, a recenzált művek eredetiben való megismerésével és tulajdonképpen értelmezésnek értelmezéssel való összevetése formájában. Ha így van, akkor azt kell mondanunk, hogy a kritikai visszhangokban elvégzett kontextualizálás, például az, amely ebben a kötetben olvasható, sem egyenlő egy tudomány vagy intézménytörténeti monográfia megírásával. Természetesen nem az. Ugyanakkor kétségtelen, hogy az utóbbi nyersanyagát hibátlanul, hiánytalanul, nagyon súlyozottan, nagyon igényesen összeállítja, és azt is nyilvánvalónak kell tartanunk, hogy ennek a megírására is, megírásának indokoltságára is egyértelműen hogy tehát napnál világosabban mondjam ki azt, amit ezzel kapcsolatban gondolok. Igen, elérkezett az idő. Az Irodalomtudományi Intézet több mint 60 esztendős története már igazoltá teszi azt a célkitűzést, hogy kutató műhelyeink, kutató közösségeink, a mögöttük álló, az egész országra kiterjedő, a diszkuszióba szervesen belevont értelmezői közösségek egészéről, bármelyikéről, így a 18. századi kutatást végző intézményekről is, egy intézménytörténeti és egyben tudománytörténeti monográfia, vagy több monográfia, mindegyik értelmező közösségről egy-egy monográfia íródjék meg. Sokkal többet, sokkal érvényesebbet, sokkal teljesebbet tudunk meg önmagunkról, jelenkori potenciálunkról, a továbblépés lehetőségeiről, szükségességéről, feltételeiről, irányáról, ha ekképpen tudunk magunkra gondolni, ha látjuk törekvéseinket szervesülve, ha felismerjük nehézkedési pontjainkat, ha azt a potenciált, amelyet korábbi működésünk együttesen megtestesít, javunkra tudjuk fordítani, tovább dinamizálni tudjuk vele saját jelen időben megtehendő lépteinket. Ennek a kötetnek a megjelenése hatalmas lépés ebbe az irányba, rendkívül érvényes, rendkívül szemléletes belátásokat enged meg az Irodalomtudományi Intézet 18. század osztályán az elmúlt évtizedekben folytatott kutatásokba. Ezeknek a kutatásoknak igényességében, értékességében, nemzetközi elágyazottságába, jelen idejű adekvát diszkussziópartnerként nemzetközi diszkusszusokban, diszkusszióban való benneállásában, és ezért a legnagyobb